Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Assisi Szent Ferenc, rendalapító. Itáliában, Assisiben született 1181-ben. De ki volt ez az ember? Ferenc olyan családból származott, amelynek érdeklődése középpontjában az anyagi jólét és gyarapodás állt. Atya Pietro Bernardone, posztókereskedő, Assisi leggazdagabb embere volt. A világfi Ferencet egy betegség döbbentette rá arra, hogy mennyire léha életet élt addig. Perugiában volt fogságban, az assisiek ugyanis éppen háborúztak Perugia ellen, amikor magasabb rendű dolgokról kezdett gondolkodni. Ami annyit jelentett, hogy már nem a kereskedő, hanem lovag akart lenni, s már nem a pénz, hanem a dicsőség és a hírnév vonzotta. A Dél-Itáliába induló hadjáratról visszafordult, és útközben egy szegény lovagnak ajándékozta pompás öltözékét. Ettől kezdve Ferencet gyakran látták a város előtt lévő leprásházban, ahol ellátta a legalantasabb szolgálatokat is. Később megvallotta, itt édessé vált a testem és a lelkem számára az, amit korábban keserűségnek tartottam. Életmódját lényegesen megváltoztatta. A csendet kereste, hogy imádkozzék. Rómába zarándokolt. Belső sugallatokhoz kezdett igazodni. Így egy szép napon ruhát cserélt Rómában egy koldussal, és odaült a Szent Péter bazilika kapujához kéregetni. De másnap már ismét úgy jelent meg a templomban, mint a dúsgazdag Bernardone fia. Eljött azonban az óra, amikor nem kerülhette el a világgal, elsősorban az apjával való összeütközést. Egy nap Ferenc minden búcsúzás nélkül egy lóval és egy végposztóval eltűnt a házból. Atya kerestette, s mikor nyomára bukkant, felverte az összes szomszédot, és kisebb sereggel vonult a San Damiano kápolnához. Ferenc megneszelte a dolgot, és elmenekült egy barlangba. Az édesanyját, Picassoint is rémület fogta el, amikor egy hónappal később a város utcáin egy kiéhezett, ápolatlan, őrültben, akit az utcagyerekek kacagva táncoltak körül és kövekkel dobáltak, fölismerte a tulajdon fiát. Az apa haraggal futott utána, megragadta és bevonszolta a házba, megpofoszta és bezárta a pincébe. Ezután egy másik városba ment, és mikor napok múlva hazatért, látnia kellett, hogy Pika asszony és a cselédek kiszabadították és futni hagyták a fiút. Bernardone ekkor elkeseredésében feljelentést tett megtévedt fia ellen, hogy visszaperelje tőle a pénzét. Először a városi tanácshoz, majd a püspökhöz fordult. A nyilvános tárgyalás meghökkentő módon zárult. Ferenc ruha nélkül állt ott, mert a püspök lába elé letette atyától kapott ruháit, erszényét, és így kiáltott. Halljátok mindnyájan! Örömmel adom vissza atyámnak azt, ami az övé. Nem csak a pénzét, hanem a ruhákat is. Mostantól fogva nem azt akarom mondani, atyám Bernardone, hanem azt mondom, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. A püspök a palástjával takarta be Ferencet. Ferenc ekkor elhagyta a világot, hogy egyedül Istennek szolgáljon. Ez eleinte abból állott, hogy helyreállította a környék összedűlő félben lévő templomait és kápolnáit. Felcsapott vásári énekesnek, és amikor az emberek köréje gyűltek, építőköveket koldult tőlük. Bonaventura később azt írta. Miként Ferenc három templomot helyreállított, úgy kellett ennek a szent embernek vezetése mellett Isten egyházának is megújulnia. 1209-ben Szent Mátyás apostol ünnepén Ferenc a Porcsunkula kápolnában vett részt misén. Hallotta az evangéliumot, mely arról szólt, hogy Jézus elküldte a 12-t és meghatározta életformájukat. Ne vigyenek magukkal sem pénzt, sem tarisznyát. Ne legyen két ruhájuk, se sarujuk, még botjuk sem. Úgy érezte, hogy ez személy szerint neki szól, és felkiáltott. Ez az, amit keresek. És azonnal, szó szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat. Mezítláb, kötéllel a derekán, szürkesbarna ruhában vándorolt a vidéken és prédikált, gyógyított, halottat támasztott fel, és ördögöket űzött. Eredetisége és hite ellenállhatatlan erővel vonzotta az embereket. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzá, ezért valamennyien a Szent Miklós templomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve az evangéliumos könyv, hogy bárki olvashassa. Bízván abban, hogy Isten így hozza tudomásukra akaratát, Ferenc találomra felütötte a könyvet, és erre a helyre talált. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor felkiáltott. Testvérek, ez a mi életünk, ez a mi regulánk. Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok. Ez 1209. április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja. Az első ferencesek igen szigorú életmódot folytattak. Gyakran nélkülözték a legszükségesebb dolgokat is. Csúfolták és bántalmazták őket. Ezeket a bűnbánókat elsősorban a saját rokonságuk üldözte, de ők nem nehezteltek érte, és nem mondtak átkot azokra, akik rosszat tettek velük. Az assisi bűnbánók végtelen türelme hamarosan felkeltette az emberek figyelmét. Azt látták ugyanis, hogy soha egyetlen fillért sem fogadnak el. Vidámak, és egymással szemben nagyon figyelmesek a szeretetben. Ez mindenkit megragadott. Voltak olyanok, akik megdöbbentő, nyilvános bűnvallomást tettek, majd elajándékozták a vagyonukat és csatlakoztak Ferenchez. A testvérek száma bámulatos gyorsasággal gyarapodott. Néhány év múlva a pünkösdi káptalanra már 5000 testvér gyűlt össze. Ferenc ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy pápai jóváhagyást kérjen közössége számára. Útnak is indult 12 testvérrel, és Rómába mentek. Az assisi püspök, aki akkor éppen Rómában tartózkodott, elcsodálkozott rajtuk, és félni kezdett, hogy elhagyják az ő püspöksége területét. Mikor aggodalma eloszlott, bemutatta Ferencet Kolonna bíborosnak. A bíboros elvitte őt a 3. Ince pápához, és ezekkel a szavakkal mutatta be. Úgy hiszem, ő az, aki által az Úr az egyház hitét az egész világon meg akarja újítani. A pápa barátságosan fogadta a testvéreket, de úgy vélte, túlságosan szigorúnak és keménynek látszik az életetek. S ha nem is kételkedünk a bennetek izzó lelkesedésben, azokra is gondolnunk kell, akik majd később fognak téged követni. Ferenc azonban oly lángoló buzgósággal képviselte az ügyet, hogy az egyik bíboros ilyen nyilatkozatra fakadt. Ez az ember csak azt akarja, hogy engedjük az evangélium szerint élni. Ha mi most úgy határoznánk, hogy ez fölülmúlja az ember képességeit, alapjában kétségbe vonnánk, hogy az evangélium követhető. Akkor 3. Ince átölelte Ferencet, megáldotta őt társaival együtt, és engedélyt adott nekik a prédikálásra. Abban a pillanatban, amikor a szegény assisi Ferenc és az egész világ felett uralkodó pápa találkozott, két véglet képviselői néztek egymásra, akik azonban a szívük mélyén összetartoztak. A Porcsunkula kápolna mellett alakult a ferences rend anyakolostora, ahová később évente általános káptalanra gyűltek össze a testvérek. A kápolna körül gallyakból építették a kunyóikat, egy megmunkált gerendamár fényűzésnek számított. Mindenütt az igazi szegénység uralkodott. A szegénységet Ferenc annyira fontosnak tartotta, hogy úgy tekintette, mint Krisztus menyasszonyát. A legfontosabbat látta benne, de nem úgy, mint kora tévtanítói, akik a birtokos egyház ellen lázadtak, vagy erényt csináltak a nyomorúságból, hanem nincstelenül akarta követni a nincstelen Krisztust, a megfeszítettet. Bizonyos idő múltán a testvérek száma olyan nagy lett, hogy már nem alapozhattak csupán az alamisnára. Már csak azért sem, mert Ferenc szükségesnek tartotta a munkát. Végrendeletében is ezt írta. Két kezemmel dolgoztam, és folytatni akarom, és megparancsolom a többi testvérnek is, hogy dolgozzanak, valami tisztes mesterséget folytassanak. És a testvérek dolgoztak is, mint cselédek, kézművesek, betegápolók a leprások házaiban, vagy parasztoknak segítettek a mezei munkákban. A legfontosabb feladatként azonban Ferenc a prédikálást bízta a testvérekre. Ebben ő maga járt elől jó példával. Teológiát soha nem tanult, ezért nem a tudós fölényével beszélt, hanem a szívéből áradt a szó. Megtiltotta a rágalmazást, ha kellett, erős kifejezéseket is használt, és mindig bátran kimondta az igazságot. De a többi középkori vándor prédikátortól eltérően mindig tartózkodott a gyalázkodó és gyűlölködő kifejezésektől, és soha senkit nem támadott. Mi arra hivattunk, hogy a sebesülteket gyógyítsuk. Feladatának tekintette, hogy testvéreivel együtt Jézus életét jelenítsék meg az emberek között, ezért szó szerint vette az evangéliumot. A ferences testvérek mindenkit Krisztus békéjével köszöntöttek. Békessége háznak. Mivel pedig az evangéliumban ez áll, egyétek, amit elétek tesznek, a rendalapítók közül Ferenc elsőként engedte meg, hogy a testvérek bármilyen ételt tehetnek. Ez az evangéliumhoz való közelség a magyarázat a rendíthetetlen derűjére. Öröme újra meg újra dalban tört ki, és átragadta környezetére is. Testvérek, mi egyéb vagyunk mi, mint Isten dalnokai és muzsikusai, akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíveket. De ez a vidámság nagyon fegyelmezett derű volt. Ferenc írtózott a hangos nevetéstől és a hiába való beszédtől. Ezzel szemben a források gyakran beszélnek arról, hogy sírt. A szíve mélyéig ható fájdalom fogta el, valahányszor Krisztus szenvedéséről elmélkedett. Közben pedig kegyetlen ördögi támadások is kínozták. Miként Krisztus isteni szeretetébe fogadta az egész teremtett természetet, úgy Ferencet is bensőséges kapcsolat fűzte a természethez, de minden romantika nélkül. Ezért átkot mondott egy vörösbegyre, amikor az elette a gyengébb madarak elől a szemet. Baráti módon tudott szólni az állatokhoz, mintha az egész teremtés paradicsomi állapotából mutatott volna meg valamit. Ő a laikus lépett közbe ott, ahol a papok hanyagok voltak, de ővéit állandóan arra intette, hogy különösen tiszteljék a papságot. A lelkek üdvössége érdekében adattunk mi a papok mellé segítségül, hogy ahol ők nem elegendők, ott mi segítsünk. Ezt azonban könnyebben megtesszük, ha békességben vagyunk velük, mintha vitatkozunk. Ha a béke fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt. Takarjátok el a papok hibáit, pótoljátok a fogyatékosságokat, viseljétek el számtalan tökéletlenségüket. A ferences szellem a nőket is magával ragadta, miután Assisi Klára, Ferenc első leány tanítványa, megalapította a második rend anyakolostorát. Sőt, házas emberek is indítást kaptak arra, hogy a világban Ferenc irányítása mellett éljenek. Az ő számukra alapította Ferenc a harmadik rendet, s megérte azt is, hogy rendjei terjedni kezdtek Itália határain túl. Mivel Ferenc tekintélyét mindenki elismerte, Békét tudott közvetíteni a sokféle háborútól gyötört világban. Így 1210-ben Assisiben az addig viszálykodó ellenfelek, Guido püspök és a város vezetői az ő hatására örök békeszerződést kötöttek egymással. Siénában hallgattak egyetértésre buzdító szavára, Arezzóban megakadályozta a polgárháborút. A rendet azonban soha nem úgy akarta helyreállítani, hogy egy korábbi állapotot változatlanul visszaállít, hanem mindig valami jobb felé mozdította az ügyeket. Így a keresztes hadjáratoknak is véget akart vetni, és az iszlámot nem karddal, hanem prédikációval akarta megtéríteni. Kétszer is tengerre szállt ennek érdekében, de félúton mindkét alkalommal vissza kellett fordulnia. 1219-ben végre sikerült eljutnia a szaracénok közé. Egyiptomban átélte a keresztes hadak vereségét a Nílus menti Damiett erődítménynél, de a veszedelmes helyzet ellenére a szultán színe elé is eljutott. A szultán megcsodálta ezt a rendkívüli embert, meghallgatta a prédikációját, de a megtérésre nem volt hajlandó. Természetesen Ferenc sem kerülhette el az összeütközéseket, és ebben is hasonlóvá vált a szenvedő Krisztushoz. Magán a renden belül támadtak feszültségek. A hatalmasra felduzzadt közösség pontosan megfogalmazott, írott regulát igényelt. A rend teológusai is szót kértek, és Bolognában tanulmányi házat alapítottak. Végül olyanok is voltak, akik számára megvalósíthatatlannak tűnt Ferenc szegénysége. Ő mindenről Palesztinában értesült, és gyorsan, súlyos gondok közepette visszatért Itáliába. Az 1220-as pünkösdi káptalanon megkezdődött a harc a rend belső egységének megőrzéséért. Csak a kisebbség tartott Ferenccel. Ekkor nagy fájdalommal eltelve így kiáltott az egybegyűltekhez. Testvéreim, az Úr engem az egyszerűség és az alázat útjára hívott meg, és igazán ezt az utat mutatta meg nekem és mindazoknak, akik hisznek nekem és követni akarnak. Ezért én nem akarom, hogy bármilyen regulát emlegessetek, akár Szent Benedekét, Szent Ágostonét vagy Szent Bernátét, vagy bárki másét azon kívül, amelyet az Úr kegyelmesen megmutatott és nekem ajándékozott. De a saját bölcsességetek és tudományotok által Isten meg fog benneteket semmisíteni. Ez mindannyiukat megrendítette, mert olyan ember szavát hallották, aki nem emberi okosságra épített, hanem feltételek nélkül ráhagyatkozott Isten szavára. A többség mégsem volt képes a követésre, ezért Ferenc még ebben az évben lemondott a rend vezetéséről. Ekkor a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át, ami csak létezhet. Két parancs között feszítetett meg. Az egyik volt Isten hangja, a másik a Szent Egyház szava. És ő mindkettőt követni akarta. Ebben a helyzetben mutatkozott meg hősi nagysága, és nem hagyta el az egyházat. Visszavonult tehát az Alverna hegyre. Ott a Szent Kereszt felmagasztalásának napján megjelent neki egy angyal, és utána Ferenc testén láthatóvá váltak Krisztus sebei, a stigmák. Testben megtörten érkezett vissza Assisibe. Súlyos gyomor és májbántalmaktól szenvedett. A lábai megdagadtak, a szeme is felmondta a szolgálatot. Jöttek az orvosok, de ahelyett, hogy meggyógyították volna, csak növelték kínjait. Izzóvassal égették a halántékát, felszúrták a fülét. Éjszaka álmatlanul feküdt sárkonyhójában. Vak volt, vérzett, és láztól reszkető testén patkányok szaladgáltak. Ám a következő reggelen vidám lélekkel énekelte az Istent és a teremtést dicsérő naphimnuszt. Mikor megtudta, hogy az orvosok véleménye szerint október elején meg fog halni, így kiáltott. Isten hozott, haláltestvér! 1226. október 3-án megáldotta testvéreit, felolvastatta Jézus búcsú beszédét, és még egyszer átnyújtott a jelenlevőknek egy-egy falat kenyeret. Majd megkérte őket, hogy vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre. Azt akarta, hogy a végső szegénység legyen a halotti ruhája. Énekelve adta vissza lelkét az Úrnak. Az egyház és a világ együtt térdelt a ravatala mellett.